Köszöntelek benneteket Krisztus szeretetével, jó látni titeket, és hálás vagyok az Úrnak, hogy van lehetőségünk így összegyűlni. Köszöntöm azokat is, akik a közvetítés során kapcsolódnak be Isten tiszteletünkbe. A Biblia tanulmányunkat a Római Levél 9. fejezetével folytatjuk, és lesz benne néhány visszautalás, ószövetségi vonatkozás. Igyekszem a lehető legegyszerűbben és érthetőbben megosztani és elmondani, de biztos figyelnetek kell. De megéri, azt tudom nektek mondani, sok összefüggést és kijelentést lehet szívünkbe zárni, és megérteni néhány igazságot, amit majd tovább fogunk bontani, azzal kapcsolatosan, hogy hogyan is gondolkodik a Szentírás a zsidó nép, a zsidóság és a keresztény egyház kapcsolatáról. A Római Levél 9. fejezet első versétől az 5. versig fogom olvasni Isten igét, és akkor ezeket az igéket gyakorlatilag apróbb szakaszokra bontva fogjuk áttekinteni. A Római Levél 9. rész első versétől így hangzik Isten igé, melyet helyeteken ülve kövessetek, ki is lesz vetítve. Igazat mondok Krisztusban, nem hazudok. Lelkiismeretem tanúskodik mellettem a Szentlélek által, hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri szívemet. Mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek átok alatt Krisztustól elszakítva, testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett, akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák, és aki közül származik Krisztus tesz szerint, aki Isten mindenek felett. Ádott legyen mindörökké. Amen. Ugye korábban az első fejezetben Istenre vonatkozik ez a fajta dicsőítés. Itt Krisztusra, mint Istenre vonatkozik Pál apostol, más néven Saul rabbi dicsőítése. Hát néhány nehéz gondolatot azért kell mondanom a bevezetésben, amely azért egy történelmi visszatekintés is lesz. Már csak azért is, hogy értsük, hogy miért is van szükség például a Római Levél 9-10-11. Fejezetének részletes tanulmányozására a keresztény közösségben. És miért volt fontos Pál számára, hogy ezt leírja azoknak is, akik őt vádolták, hogy gyakorlatilag elszakadt a tiszta zsidó hittől, és valami szektának lett a részese, és így lett Krisztus követője. Tehát az egyház és Izrael viszonyáról szól Pál a Róma 9-10 és 11. fejezetében, három fejezetet szentel ennek a témának. Bemutatja számunkra, akik ma élünk, számunkra is, akik ma élünk, Izraelnek a jelenlegi helyzetét, és ennek a helyzetnek a szellemi jelentőségét, hatását az egyházra nézve. A történelem folyamán nagyon sok teher rakódott rá az egyház és a zsidóság kapcsolatára. Az első századokban elementáris indulattól vezérelve a zsidók közül valók bújtogattak és támasztottak súlyos üldözést keresztényekkel szemben. Sokakat elüldöztek, megkínoztak, és tömeges kivégzések is történtek, melynek hátterében markánsan megjelenik a zsidók közül némelyeknek a gyűlölete, a keresztények iránti gyűlölete. Pál apostol Saul, akkor még Saul, maga is ilyen ember volt. Két helyet olvasok, amiben magáról beszél, még a megtérés előtti állapotáról, hogy ő hogyan, milyen indulatokkal viseltetett Krisztus és népe iránt. Így ír a Filippi levélben Pál a 3. rész 5.-6. versében. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benjamin törzséből származom Héber, a héberek közül, törvény szempontjából farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követett igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Majd tanúbizonyság tételét mondja el az apostolok cselekedete 26.9-től. Én egykor elhatároztam magamban, hogy mindent meg kell tennem a názareti Jézus neve ellen. Meg is tettem ezt Jeruzsálemben, és a főpapoktól kaptam felhatalmazás alapján a szentek közül sokakat börtönbe vetettem. Amikor pedig megölték őket, én magam is ellenük szavaztam. Szavazni úgy szavazhatott Pál, ha a Sanhedrinnek a tagja volt, a legfelső zsidó vezető testület volt ez. A zsinagógákban mindenfelé gyakran büntetéssel kényszerítettem őket káromlásra, tehát Krisztus káromlására, sőt, ellenük való féktelen örjöngésemben egészen az idegen városokig üldöztem őket. Nos, az első 300 évét a kereszténységnek ugye jellemezte ez a fajta gyűlölet indulat, amely fejfel lángolt, és bizonyos kapcsolati köröket is felhasználtak zsidók arra, hogy a keresztényeket a Római Birodalomban üldözzék. A Néró üldözése mögött is felsejlik ez a szál. Később azonban, amikor a Krisztus után 4. században a kereszténység előbb megtűrt, elfogadott vallás lett a Római Birodalomban, majd később a 4. század végén államvallássá emelik, az üldözöttből üldöző lett. Fokozatosan válik az egyházból némelyek, válnak az egyházból némelyek, nem mindenki, nem az egész egyház, és ha figyeltetek a zsidóságnak, és azt mondtam, hogy némelyek a zsidóságból, nem mindenki, tehát azért ez nagyon fontos, az általánosítás mindig tévútra vezet bennünket, és csak a gyűlöletből fakadó elvakultságot mutatja valaki általánosít, és egy népre, egy közösségre úgy unblock mond ki negatív véleményt. Tehát az egyházhoz tartozók közül némelyek elkezdték éreztelni, hogy a zsidók az Isten gyilkosok, vagy a Krisztus gyilkosok. Azt is terjesztették róluk, hogy, és Magyarországon a 20. században volt is egy ilyen per, a vérvád, hogy keresztény gyermekeket áldoznak fel Istenüknek. Aztán a pestis járvány idején azt híreztették róluk, hogy ők az okai a pestis járványnak, sőt a kutakat megmérgezték. És akkor kezdték őket üldözni, megverni, kínozni, gyötörni, vagy halálra is verni. Aztán, ugye mivel nem kaphattak földtulajdont, nem vásárolhattak a zsidók földtulajdont, mindezt a keresztény királyok által uralt birodalmakban, az úgynevezett keresztény népek és nemzetek között, ahol ugye az államvallás a kereszténység volt, nem vehettek birtokot, ne legyen birtokuk, ezért mit tudtak tenni? Hát kereskedni kezdtek, ugye ami egy szekéren elfért kis vásárfia, azokkal üzleteltek, majd a meglévő pénzeszközöket kamatra vagy uzsorára kezdték kölcsönadni, és így szereztek közülük némelyek jelentős és tekintélyes vagyont. Természetesen a többség, a zsidóság többsége ekkor is szegénységben volt. Sokan mély szegénységben. Tehát nem volt mindenki a Fugger családnak a tagja. Természetesen, amikor meggazdagodtak, ugye némelyek közülük, ez kiváltotta a körülöttük érő keresztények irítségét. Aztán a történelemben, ha ugrunk egyet, a 19. században olvashatunk az oroszországi pogromokról, a hullámokban, Oroszország déli részén, Ukrajnának területein súlyos üldözéseket szenvedtek el a zsidók, egyrészt a vallásuk miatt, másrészt pedig szintén az irítség motiválta. A vagyonuk miatt irítség motiválta gondolat. De korábban a 15. században a Spanyolország, ugye nagy keresztény ország, aki még a reformáció ellen is harcolt, ugye, és sokakat kivégzett a reformátorok közül, egyszerűen odáig megy, hogy az erőszakos hittérítés, tehát katolikus hitre kellett térniük a zsidóknak, ezt némelyek meg is tették, hát ilyen álcaként, tehát nem valóságosan csak külsőleg, tehát megkeresztelkedtek, és akkor elkezdtek templomba járni, de a szokásaikat ugyanúgy megtartották. Ott is nekik nevük, de ez nem ez a lényeg. Majd a 15. század végén egyszerűen kiüldözik őket Spanyolországból. Természetesen ennek jelentős oka nem vallási volt, hanem az irítség és a vagyonuk, amelyet elkoboztak tőlük. 19. század Oroszország, majd 20. században éri el a csúcspontját a zsidó üldözés, a zsidók iránti gyűlölet. Ugye a náci, vagy nemzeti szocialista, ízlegessétek, náci Németországban ugye megtalálják, hogy keresik a végső, a zsidó kérdés végső megoldását, és gyakorlatilag a zsidóság történelmének legnagyobb katasztrófája, az vezet ez a holokauszthoz, ahol több százezer, több millió zsidó embert gázosítanak el, és égetnek el. Magyarország sem maradt ki ebből a teherből. Ugye előbb jönne a három zsidó törvény, majd 1944 tavaszán bevonul a náci Németország hadserege Magyarországra, megszállja Magyarországot, és gyakorlatilag mind a zsidó törvények, mind pedig a náci megszállás idején a magyar akkori kormányok hadhatós közleműködésével több százezer zsidót deportálnak Auschwitz-Birkenau-ba, és ott elpusztítják őket, a budapesti zsidóságot éppen egy magyar páncélos alakulatnak a parancsnoka menti meg, a harcocséival elállja a vasúti kocsik útját, és nem engedi kivinni a budapesti zsidókat. Ezért van az, hogy Európa egyik legnagyobb zsidósága él ma Magyarországon, Budapesten. Mert akkor éppen egy magyar katona, egy igaz ember úgy gondolta, hogy háború vége fel lesz, ha nem engedi meg. De a többiek azért szemet hunytak, és hadd mondjam, a náci Németország gonoszságaira azért cinkos módon hallgatásra reagáltak az úgynevezett keresztény államok, és a szervezett egyház is. Természetesen azt is el kell mondani, hogy sokan az életük kockáztatásával és az életük árán is mentettek zsidókat, mert sokak az életükkel fizettek keresztények azért, hogy mentsék őket, és börtönt és mártírhalált vállalva szálltak szembe a náci Németország ilyen gonosz eszméivel szemben. Tehát az igaz kereszténység az mindig megvolt, és meg is van, néha búvópatakként volt jelen a történelemben, néha pedig ragyogott, és látványos volt, de a szervezett egyház és az igaz kereszténység bár átfedésben lehet, de nem egy az egyben feleltethető meg egymásnak. No, Pál apostol, ahogy kezdi ezt a fejezetet, ez egy megindító gondolatsor, és megint egy olyan ige, amelyről a bevezetőben is hallottunk, hogy jó ezeket olvasni és ezeket elgondolkodni, mert az embernek a szíve állapotát mérik ezek az igék. Hogy én hol is tartok az isteni szeretetben, hol is tartok a mások iránti felelősség felvállásában, az úton, amelyben követem Krisztust, én most hol tartok ahhoz képest, ahol Krisztus tartott, vagy az ő szolgái, akiket példaként állít elénk a Szentírás tartottak. Pál azt mondja, hogy igazat mondok, Krisztusban nem hazudok, a lelkiismeretem azt mondja, meg is erősíti ezt, amit én mondok. Tehát együtt mozdul a lelkiismeretem a szavaimmal, és tanúskodik a lelkiismeretem mellettem, méghozzá a Szentlélek által átadott lelkiismeret. Ugye nagyon fontos dolog, hogy a lelkiismeret megcsalhat, a szív megcsalhat, de a Szentlélek által megújított lelkiismeret, a Szentlélek által uralt lelkiismeret viszont iránytű. Tehát a Szentlélek által, hogy lelkiismeret alapján szólok, mondja Pál apostol, hogy nagy az én szomorúságom, mert ugye vádolták őt, azért kellett én erőszavakat használni, mert vádolták őt, hogy ő zsidó ellenes. Hogy nagy az én szomorúságom, és szüntelen fájdalom gyötri szívemet. Tehát ez megint azt mondja, hogy ez így van. Tehát amikor megyek városra, településre, településre, és látom azt, hogy mert azt kívánom, hogy inkább én magam legyek áltok alatt, Krisztustól elszakítva testvéreim az én test szerinti rokonaim helyett. Tehát amikor látta Pál apostol, hogy elutasítják a Krisztusról szóló evangéliumot, elutasítják a mesiást, az ő rokonai, az ő nemzettársai, akkor Pál nem úgy ment tovább mondjuk a istenfélő görög asszonyokat tanítva és a pogányokból megtért keresztény közösségben szolgálva, hogy így lerázta magára, és akkor nem is foglalkozott vele, hanem még annak ellenére is, hogy rengeteget üldözték őt is. Mert az üldözőből üldözött lett. Pál apostol, ez a fájdalom járta át, méghozzá szüntelenül, hogy nem elutasítják Krisztus, és elkárhoznak. És nem élnek azzal a meglátogatásnak a lehetőségével, amelyet az Isten Jézus Krisztusban, a názáreti Jézusban adott, és korábban az ószövetségi proféciában kijelentett, majd beteljesített a messiásban, Jézus Krisztusban. Szóval Pál apostolnak a lelke, a szíve az nem csontosodott meg, nem keményedett meg, és nem vált közömbössé. Érdemes a mi szívünket tesztelni és megvizsgálni, hogy mennyire közömbös a szívünk, vagy mennyire keményedett meg a szívünk az elveszettek sorsát, vagy rokonaink, a tesz szerinti rokonaink sorsát látva, hogy a körülöttünk ember, élő emberek életét szemlélve. Pál apostolt mindig is a Krisztus szeretete szorongatta, mondja is Pál, hogy Krisztus szeretete szorongat, és azért szolgálok. Mert ő önmagát adta, értem, és innentől kezdve nem a magamé vagyok, hanem azé, aki értem meghalt és feltámadt. De, és ez a szeretet motiválta mindvégig a szolgálatban, Pál nem egy feladatot teljesített, hanem ez a szeretet járt át a szívét, és újra megújította a Szentlélek ebben a szeretetben. Így lehetséges az, hogy nem tompult el a szellem érzékelése az apostolnak. De ebben az ige szakaszban, amit most felolvastam, egy mélyebb betekintést enged a saját szívébe. Szívének mélyét tárja fel előttünk, olyan dolgokat is, amit nem mindenkinek mond el az ember, ő mégis elénk tárja. Hogy milyen mély szeretet dobogott az ő szívében. Nem csupán az életét lett volna kész odaadni a nemzettársaiért, azoknak megmeneküléséért, üdvösségéért, a pokoltóval a megmeneküléséért, hanem még az örök életről is lemondott volna. Azt mondja, tehetném, ha én magam tehetném, hogy áldozatként adjam magam, és lemondjak az örök életről, azt is megtenném, ha tudnám, vagy ha tehetném egyrészt, másrészt meg, ha ezzel megmenthetném őket. Szóval nem én számítok, hanem azt számít, hogy megmeneküljenek. Az Ószövetségben hasonlóképpen látjuk Isten népe vezetőinek, Mózesnek a szívét. Istennel társalog a Sínai Hóreb hegyen, ugye a törvényadás folyamatában vagyunk, majd azt mondja Isten neki, hogy menj vissza a néphez, mert ilyen rövid idő telt el, és már is más istenekhez fordultak. Ott hagyja Áront, az egyik vezetőt, akiről azt mondja a 2 Mózes 32.25-ben az írás, amikor látta Mózes, hogy a nép elvadult, mert Áron hagyta őket elvadulni ellenségeik csúfjára. Tehát volt egy vezető, aki nem szerette úgy a népet, mint ahogy Mózes szerette. Volt egy vezető, aki hanyag módon viszonyult Isten népéhez. Áron példája ez a hideg, jó, nem akarod, mit érdekel engem? Mózes szívében azért teljesen más volt, amikor lejön és szembesül azzal, hogy a nép, képzeljétek el, hogy aranytárgyakat adtak össze. Nagy vagyon gyűjtöttek össze, egész komoly, bám, aranyszobrot tudtak belőle önteni. Gondoljátok, hogy milyen áldozatkész volt ez a nép azonnal, amikor a buliról volt szó. Akkor a saját élvezeteikről volt szó, ugyanis ezek a bávány istentiszteletek az orgiákkal a lerészegedése és a topzódással jártak együtt. Mondja is Józsué Mózesnek, hogy harci lárma hangját hallom a táborból. Azt mondja ki Mózes, nem harci lárma ez, hanem már bebódultak, elbódultak, kúrjongatnak, ordibálnak, őrjöngenek, extázisban vannak, és ebben az extázisban imádják az egyiptomi istent, a bálvány istent, amely ugye egy bika képében volt. Mózes visszatér a néphez, így olvassuk a 2 Mózes 32.31-32-ben, visszatért át Mózes az Úrhoz, és ezt mondta, ó jaj, igen nagy vétket követett el ez a nép, mert aranyból csinált Istent magának. Mégis bocsáss meg vétküket, mert ha nem, akkor törölj ki engem könyvedből, amelyet írtál. Ugyan ez a lelkület Mózesnél, mint amit Pál apostolon látunk. Ez a végtelen szeretet. Pedig azért Mózes haragot adott volna népre, nem? Lett volna oka rá? Hát azért elég kínos lehetett az egész szituáció. Összetöri a törvénytáblát, azzal kezdődik, aztán összetöri a bálványszobrot, és majd megitatja velük. Összekeveri a vízzel, padnak vizével. Nyilván is egy szimbolikus dolog volt. És aztán nyilván nem marad el az ítélet sem, de hogy mennyire másképpen gondolkodik Isten, mint az emberek, láttátok, beszéltünk a kollektív bűnösségről, egy néppel szembeni erőszakról, vagy megvetésről, vagy a kereszténységről, unblock elmondott gonosz véleményekről. Tehát ha van egy pedofil pap, akkor pedofil az egész egyház típusú általánosítás. De az Isten mennyire nem így gondolkodik? Isten válaszol Mózes ezen szavaira, és világossá teszi, hogy a bűn személyes felelősséget von maga után, miképpen a hit is személyes hit. Nem lehet üdvözülni, nem lehet örök életet nyerni, csak személyes hit útján, ha valaki személyesen hisz és bízik Jézus Krisztusban, mint Isten fiában, és abban a kegyelemben, amit rajta keresztül kap. Isten következőt mondja Mózesnek, az Úr így felelt Mózesnek, csak azt törlöm ki könyvemből, aki vétkezett ellenem. Ilyen az isteni igazságosság. Ennek a szeretetnek a megjelenése és ez a mélysége szeretet jelenik meg Jézus Krisztusnál, és ő mutat nekünk a legnagyobb, leginkább példát erről az isteni szeretetről. Azt mondja János 15:13-ban, nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. És mennyire fontos ezekből az igékből bátorítást venni, és kérni az atyától, hogy ne Áron módjára gondolkodjunk, hanem Pál és Mózes példája legyen előttünk, és adja meg Isten ezt a megmegújuló szeretetet a mi szívünkbe, amit az efézusi gyülekezetnek mond Jézus, hogy panaszom van ellened, hogy az első szeretet nincs már meg benned, ezért emlékezz meg, honnan estél ki, és lobbanjon újra lángra a megfásult szívedben az Istennek, az Isten iránti hála és szeretet. Aztán folytatja Pál, és világossá teszi, hogy maga a kereszténység, az Isten tisztelete, az nem velünk keresztényekkel kezdődött, nem mi találtuk ki. Gyakorlatilag az Isten tisztelet egyetlen elemét sem az egyház találta ki. Az összes eleme a gyakorolt Isten tiszteletnek mind az Ószövetségből jön. Ezért van az, hogy az újszövetségi szentírásban részletes leírást az Isten tiszteleti szertartása vonatkozóan nem találsz. Meg fogjuk nézni egy picit mélyebben is. Ezt nyilván teljes részletességében nem hisz maga, ez az Isten tiszteletre vonatkozó kinyilatkoztatás, ez legalább 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ige hirdetésnek is lehetne a témája. Tehát nem velünk kezdődött el. Azt mondja Pál, hogy akik izraeliták, akiké a fiúság és a dicsőség, a szövetségek és a törvényadás, az Isten tisztelet és az ígéretek, akiké az ősatyák. Izraelitákra vonatkozóan azt mondja, hogy 7 dolog az, amelyet ők kaptak először, és mi pedig örököltük. Beléptünk abba, ami velük kezdődött el. Szépen sorba megyünk, nem túl nagy részletességgel, de olyan mélységben, hogy ezt tudjuk fogni és érteni. Izraeliták. Ugye Jákobot, Izsáknak a fiát nevezi el Isten Izraelnek, Izrael pedig azt jelenti, hogy Isten harcosa. Vagy Isten harcában győztes. A Jákob a csaló név helyett kap Istentől egy új nevet, ami azt jelenti, hogy Isten harcosa, hogy Isten győzedelmeskedik. Pál Malakiás profétát idézi később a római levélben, és így szól, Jákobot szerettem, Ézsaiát pedig gyűlöltem, érzékeltetve azt, hogy Jákob nem az önmaga cselekedeteiért választatott ki, hanem Isten választotta ki, hogy az Ábrahámnak tett ígéretek örökébe lépjen. A kiválasztás alapja pedig egyedül az Isten szeretete, ami az ő kegyelme. Pontosan ugyanúgy, mint az új szövetségben. Nem a mi igaz cselekedeteinkért választott ki bennünket az Isten, hanem kegyelméből. A Krisztus Jézus vérének érdeméért bocsátotta meg bűneinket, és fogadott gyermekévé minket. Tehát egy üzenet, amely az új szövetségben tovább megy. Isten azt mondja a Mózes 5. könyvében, a 7. rész 7. 8. versében, hogy szeretetből választottam ki népemet, mármint Izraelt. Így ír, így szól, és így van leírva. Nem azért szeretett meg, és nem azért választott ki benneteket az Úr. Mint ha valamennyi nép között a legnagyobbak volnátok, hiszen legkisebbek vagytok valamennyi nép közül, hanem azért, mert szeret benneteket az Úr. Nem azért választott ki téged, és adott neked Isten kegyelmet, mert valami különlegeset tettél, vagy különleges vagy, hanem azért, mert szeret téged az Úr. És megtartja azt az esküt, amelyet atyáitoknak tett. Ezért hozott ki benneteket az Úr erős kézzel, és ezért váltott ki a szolgasság házából Egyiptom királyának, a fáraónak a kezéből. Majd a fiúságról szólva Pál apostol egy olyan szót használ itt, ami az örökbefogadás szava. Tehát nem a vér szerinti gyermekre vonatkozik, amikor a tiétek a fiúság, azt mondja, tiétek az örökbefogadás. Csak akkor értjük meg, hogy picit visszarepülünk a római világba, és a rómaiok szerint értelmezzük az örökbefogadást. Egy örökbefogadással, a rómaiok szerint, az örökbefogadott fiú a vér szerintivel együtt örökölt. Ugyanabban az oktatásban és nevelésben részesült, mint a vér szerinti gyermek. Teljes jogú családtag lett. Tehát amikor azt mondja az írás, hogy örökbefogadtalak, az azt jelenti, hogy beléptél az atyai örökségbe, ugyanolyan jogokat kaptál, mint a vér szerinti fiú, pontosan ugyanúgy, mint az egyházba tartozó hívő emberek. Izrael tehát már az egyház születését megelőzően része volt Isten családjának, ahogy az írás mondja, és azok, akik Krisztusban hisznek, belépnek ebbe a családba, erről mondja János evangéliumában az írás, akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Majd rátérünk a dicsőségre, ez pedig az Isten jelenlétét takarja. A zsidó népnek adatott meg a történelem folyamán először, hogy Isten természet felett, Isten dicsősége természet feletti módon megjelent közöttük. Gondoljatok itt a pusztai vándorlásra, amikor folyamatosan jelen van Isten a felhőben, a szent felhőben, éjszaka pedig a tűzoszlopban. Gondoljatok arra, amikor Mózes, ugye éppen a bálványimádat miatt kivonul, kiviszi a szent sátrat, akkor megjelenik az Isten a szent sátornál, akkor leszáll az Isten szent felhője a szent sátorra, vagy képzeljétek azt, amikor Mózes fölmegy a hegyre, 40 napot tölt el, 40 napot és 40 éjjel tölt el Isten jelenlétében, és lejön a hegyről, és sugázik, ragyog az arca. Egyszerűen annyira ragyogott az arca, hogy féltek tőle a zsidók, ezért eltakarta. Más miatt is, de majd erről később. Az egyház egyedüli hely a világon, ahol Isten dicsősége megjelenik. Érdekes lenne magadat megnézni, csinálj egy fotót akkor, amikor ugye hétköznapi életedet teszed, és csinálj egy fotót az arcodról akkor, amikor Istennek szolgálsz. Nézd meg a tekintetedet, és nézd meg az ábrázatodat. Nagy valószínűség a fényképen is meg fogod látni azt a ragyogást, amely megjelenik a Szentlélek által az ábrázatodon. Istennek a dicsősége az, amelyet a hívő ember, mint a Szentlélek temploma hordoz ebben a világban, és amikor Istennek kell szolgálni, és a jelenléte megnyilvánul az életén, megjelenik a dicsőség a tekintetén, az ábrázatán. Kisugázik, kiárad az életéből. Erre Pál azt mondja, hogy illatozunk. Élet illata vagyunk azoknak, akik élnek, akik hisznek, és a halál illata vagyunk azoknak, akik elvesznek, elkárhoznak, mert elutasítják Isten megbocsátásra kinyújtott kezét. Pál erről így szól, el a dicsőségről, 2 Korintus 3:6-tól, ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk nem betűé, hanem a Szentléleké. Mert a betű megöl, a Szentlélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevése szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Vagy mindjárt Ézsaiás proféta könyvéből egy proféciát szeretnék olvasni, amely az egyházban rajtad és rajtam beteljesedhet. A kérdésem az, hogy mennyire vagyunk megtelve Istennek ezzel a jelenlétével. Mennyire hiszünk ebben, mennyire vágyunk arra, hogy Istennek ez a jelenléte, ez a dicsősége megjelenjen az életünkön. Ézsaiás azt mondja a 60. rész első 2 versében, mint egy proféciaként az újjászületett népre, kelj fel, tündökölj. Mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az Úr dicsőség, ott ragyog az Úr dicsősége, meglátszik rajtad. Amen. Ez az új szövetségi embernek az Isten dicsőségére vonatkozó ígérete, és nyilván minden megtért újjászületett zsidó embernek is, hogy meglátszik rajta az Isten dicsősége. Isten természetfeletti jelenléte az tőle van, nem tőlem, de amikor megtelünk Isten szellemével, Isten szellemével vagyunk telve, akkor ez a fajta ragyogás a szemünkön, a beszédünkön, a gesztusainkon, a viselkedésünkön kisugázik, kiárad, megnyilvánul, megjelent, sokszor szavak nélkül is. Mondtam már nektek, amikor fiatalokkal mentünk a diákkocsmába prédikálni az evangéliumot beszélgetés útján, tehát leültünk és megkérdeztük, hogy ki szeretne beszélgetni Istenről, Bibliáról, és aki nyitott volt erre, akkor megosztottuk vele, pontosan hát kérdezgetett, mi is kérdeztünk, elmondtuk, és így ilyen diskurzus alakult ki, és ekközben pedig lehetett tanúbizonságot tenni természetes módon Jézus Krisztusról, és volt egy alkalom, amikor bementünk egy ilyen helyre, és egy fekete ruhába öltöző társaság volt, ilyen sátáncsillagokkal és mindennel dekorálva, és az egyik hölgy felugrott az asztaltól, nem mondtunk semmit. És elkezdett ordítani, hogy keresztények, fúj, gyűlölöm őket, keresztények, ordibált. Többiek mondták már neki, hogy fogd már be szállat, hallgassál, mert mit művelsz itt. Ne éges már bennünket. Ugye nem tettünk se jót, se rosszat, csak megjelentünk ott, imádsággal a szívünkben, vágyjal a szívünkben, mögöttünk egy imádkozó közösség volt, aki imádkozott hátul, és kért az Úr áldását, jelenlétét, munkáját, beléptünk arra a helyre, és megnyilvánult Isten dicsősége. Megmozdultak a szellemi dolgok. És oda mentem egy fiatalemberhez, ott ült egyedül, megkérdeztem tőle, hogy szeretnél beszélgetni Istenről, Bibliáról. És azt mondta, persze, szívesen ülök neki. És akkor belemerültünk a beszélgetésbe, egy ponton megállt, belenézett a szemembe, azt mondja, te figyelj, te tényleg keresztény vagy? De ugye akkor kezdett összeállni, hogy egy kocsmában vagyunk éppen. És akkor mondom neki, tényleg, az vagyok. És eljöttél erre a helyre, hogy velem beszélgessél. Isten dicsőségének a munkája, ami lecsapódott egy másik ember szívében. A szövetségekről beszél többes számban a Biblia. 7 szövetséget találunk a Szentírásban, csak felsorolás jelleggel fogom megemlíteni, ami a 7 közül 3 egyértelműen a zsidókhoz kötődik, de gyakorlatilag mind a 7 a zsidók által nyilatkoztatott ki. Az első az Édenkerti Szövetség, Mózes első könyvének 3. rész 15. versében, míg a másik a Noéval és benne és általa az emberiséggel kötött szövetség, ez a szivárvány ív, ugye ezért is botrányos a szivárvány ívet felhasználni olyan deviáns viselkedési módok jelzésére, amely Biblia szerint utálatos, és amiben meg lehet térni, szabadulni, amelyet cselekedetet Isten utál és gyűlöl, de szereti a bűnöst, megtérni hívja, megmenekülni hívja. Ugye, megint egy nagyon fontos bibliai igazságról beszélünk. A szívárvány ívemet helyezem el az égboltra, és emlékezni fogok arra, hogy szövetséget kötöttem veletek, mondja az Isten, az özönvíz után Noénak és általa minden embernek. Majd az Ábrahámmal kötött szövetség, amely meg lett erősítve, az 1 Mózes 15-ben olvassuk a szövetségkötést, a megerősítését, melynek jele a körülmetélkedés volt, amelyet a zsidók ma is tartanak, és egyébként Ábrahám leszármazottai az arabok is. 1 Mózes 17-ben olvasunk, majd az Izraellel kötött Sínai-hegyi szövetség, a 2 Mózes 24:1-11-ben, fantasztikus igék, érdemes elolvasni. A papokkal kötött, ugye Fineás Áron fiai, van kötött szövetség a 4 Mózes 25:10-13-ban, Dávid házával kötött szövetség a 2 Mózes 7:1-29-ben, és az új szövetség pedig az Ószövetségben van kijelentve, méghozzá Jeremiás próféta könyvének 31. fejezetében, ott is a 31-34-es versekben. Tehát maga az új szövetség is a zsidó ószövetségi szentiratokban van kinyilatkoztatva. Aminek te meg én részesei vagyunk, amelyre mi prédikálunk és amit hirdetünk. Krisztusban, az új szövetségben, a Krisztusban egybe zárja a nemzeteket, a népeket, a zsidókat és nem zsidókat, akik megtérnek, mind az egyház részévé lesznek. A Kolossi 3:11-ben olvassunk erről többek között. Itt már nincs többé görög és zsidó, körülmetéltség és körülmetéletlenség, barbár és szkíta, szolga és szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus. Tehát Krisztus van egyedül. A törvényadásról is kell szólnunk, hisz írja Pál, hogy itt a törvényadás is, amely adatott a zsidóknak, és zsidókon keresztül a népeknek, nemzeteknek. A zsidó nép kapta a törvényt, a törvénynek ugye három fő része van, és ezek közül egy rész, amely minden népre és nemzetre vonatkozóan hirdetni kellett volna, a zsidóknak bemutatni, példát adni és hirdetni, az egyik az élő Istennek való szolgálattal együtt. Ugye az első ugye az erkölcsi parancsolatok, amely minden emberre vonatkozó parancsolat, vagy a szimbolikus szertartási parancsolatok, amelyek ugye a Szent Sátorhoz, a Jeruzsálemi templomhoz kötődő szertartási parancsolatok, de majd mindjárt látni fogjátok, nagyon fontos üzenete van. És a jogi államigazgatási parancsok, amely Izrael földjén érvényesek, akkor, ha Izrael népe az ószövetségi Tóra szerinti államot, és nem szekuláris, nem világi államot hozna léte, amely nyilván jelen pillanatban nem áll, mert nem így van. Oké. Az új szövetségben a törvényt a Szentlélek írja a szívbe, az újjászületett hívő ember pedig a megigazított állapotában a Szentlélek hatalma és ereje által igazodni képes az Isten felülről való világához, a mennyországhoz, és ez a törvény, az Isten világának törvénye, szívből fakadva, Szentlélektől motiválva válik készséggé, és vezeti diadalra a kísértésekkel szemben, és a testtörekvésével szemben a szellemi embert. Az Isten tiszteletre rátérve, hisz, és ez egy nagyon erős kijelentés, tehát amit mondtam is nektek, minden, ami szellemi életünkben van, a zsidósággal kezdődik el, és kerül át az új szövetségbe. És kerül Krisztusban mélyebb megértéssel hozzánk, a Szentlélek által. Az ószövetségi istentiszteletben tehát több szimbolikus parancsolat megtartását látjuk. Jeruzsálemben a templom, jeruzsálemi templomhoz kötődik, ezért is nem lehet gyakorolni jelen pillanatban, mert a templom ugye nem áll jelen pillanatban. Mózes idejében pedig a Szent Sátornál lehetett ezt gyakorolni. De most ugye szünetel, majd ha felépítik a harmadik templomot, akkor abban újra elindul majd az áldozás. De ugye azért is fontos gondolkodnunk ezeken az igéken, mert még egy irtózatos zsidó üldözés előtt vagyunk. Tehát még egy korábbihoz képest sokkal durvább zsidó üldözés lesz ezen a világon. És nagyon fontos, hogyha bármilyen előszelében még itt lennénk keresztények, akkor mi az ige szerint gondolkodjunk a zsidó népről, Izraelről. És ne az emberek világa, és az emberek által érzett ellenszem, gyűlölet vagy irítség határozza meg a szívünkben a hozzájuk való viszonyulást, hanem a Szentlélek által megvilágított ige kinyilatkozatása fényében viszonyuljunk a zsidósághoz. Már az Ószövetségben megjelenik az a fajta hála áldozat, amely a zsidó templomhoz is kötődik. Ugye tartalmilag, tehát formailag ugye a zsidók a szertartási törvények alapján mutatták be a napi áldozatokat például, vagy a rendszeres áldozatokat, vagy az ünnepi áldozatokat. Ez volt a formai része. Tartalmilag azonban mindig a gyökere, a gyújtópontja ennek az áldozatnak már az Ószövetségben is azt kellett volna legyen, hogy hálás vagyok a szabadításért. Hálás vagyok Istennek a jó téteményért. Tehát a tartalmi lényege mindig a hála lett volna, és igazán, amikor jól szellemi állapotban voltak a zsidók, akkor ez is mozgatta őket, nem pedig a külsőségek, a szertartás. Új szövetség értelemben jelen lehetek egy istentiszteleten, úgyhogy a szívem távol van. De ha szívemben fontosnak tartom Isten tiszteletét, akkor a testem is eljön. Értitek? Mert vágyok. Mert mozgat belülről Isten szelleme. És az a megértés, amely lüktet bennem. Az ószövetségi szentiratokban Dávid királynál jelenik meg az Isten tiszteletnek a új szövetségi forma, Isten tiszteletnek a kinyilatkoztatása. Dávidnak pedig volt két munkatársa, Gád és Nátán próféta, ők a Szentlélek által a mennyből az Istentől vették el azt az istentiszteleti formát, amelyet be is vezetnek gyakorlatilag Jeruzsálemben, a Dávid sátorában. A Krónikák könyvében olvashattok erről gazdagon bőven, a Zsoltárok 110-ben, és ennek az értelmezését, visszatekintve egészen a melkiszédeki papsághoz, a Zsidókhoz írt levél 7, 8, 9, 10 részekben. Természetesen most, ezen a mai napon nem célunk, hogy ezeket mélységében megvizsgáljuk, hanem csak a lényegi üzenetet próbáljuk megérteni belőle. Tehát ezekben van kinyilatkoztatva az új szövetség istentisztelet, hogy mit is jelent az új szövetség istentisztelet, és milyen tartalmi elemei és formai elemei vannak az új szövetség istentiszteletnek. A Zsoltárok könyve 50. rész 14-es versében már az új szövetségben ezt olvassuk, ugye, hogy hálaadással áldoz Istenednek, és teljesítsd a felségesnek tett fogadalmaidat. Jakab apostol, amikor az apostoli gyűlés Jeruzsálemben az első apostoli zsinatnak is nevezik, a jeruzsálemi zsinatnak, az első zsinatnak, ugye fölmegy Pál apostol, hogy eléje tárja a jeruzsálemi apostoloknak és vezetőknek azt az evangéliumot, amelyet ő hirdet a pogányok között, és hogy megbeszéljék, hogy milyen törvényeket, ószövetségi törvényeket kell megtartania a pogányokból lett keresztény gyülekezeteknek. És akkor itt néhány dolgban meg is állapodnak, de nem is ez a lényeg, hanem amit Jakab, az Úr testvére, féltestvére mond, a Szentlélektől láthatva. Figyeljetek! Apcsolat 15-16-tól. Aztán visszatérek, és felépítem Dávid leomlott sátorát. Romjait is felépítem, és helyreállítom, hogy keresse az emberek maradéka az Urat, és mindazok a pogányok, akik között elhangzik az én nevem. Így szól az Úr, aki ezt véghez viszi, és aki ezt öröktől fogva tudja. Tehát mondja ezt a Szentlélek által Jakab, az Úr féltestvére, akit oszlopnak is neveztek a jeruzsálemi gyülekezetben, éppen a zsidók, vagy a pogányok megtéréséről, és a pogányokból lett gyülekezetek státuszáról. Tehát, hogy Dávidnak az istentiszteleti formája és a szellemi látása, az túlmutatott a zsidóságon, túlmutatott a zsidó nép korlátain keretein, abba beleférnek a pogányból megtértek is, hitre jutottak is. Ezért mondom nektek, az új szövetségnek ennek kinyilatkoztatás alapján, hogy érdemes tanulmányozni a dávidi istentiszteletet, mert sok mindent megérthetünk, hogy hogyan és miért gyakoroljuk úgy az új szövetség gyülekezetben, nem pedig csak szokás, amit teszünk, hanem kinyilatkoztatásból fakad, és megértés van mögötte. A gyülekezetünkben, amit teszünk, csendes hétvége, gyülekezeti tábor, istentisztelet, mindent kinyilatkoztatásból vettünk. Semmi nem történik a gyülekezetünkben úgy, hogy ezt így szoktuk. Nem azért csináljuk. Mert arra gondolunk, hogy hát más is csinálta, azért csinálunk mondjuk gyülekezeti tábort, mert hát milyen jó dolog együtt lenni, meg pihenni kell. Ez fontos. Nem, emögött van egy kijelentés. Van az Isten igének egy kinyilatkoztatása, egy megértés. Miként a csendes napokat is azért időzítettük a bemerítés elé, mert már az apostoli korban böjtöve imádkozva készültek a gyülekezet, a bemerítő és a bemerítkezettek a bemerítésre. Hogy valóban betöltse a Szentlélek őket. Amikor imádkoznak értük kézzeltétellel. De ezek megértésből fakadtak. Később aztán kiszáradtak ezek a dolgok, és formai vás irányultak. Ezért lényeges, hogy az egyház újra és újra visszatérjen a kinyilatkoztatáshoz és a Szentlélek világosságában az élet hasát, ne pedig a betű. A megeredeített ige. Isten igaz tiszteletére tanítanak bennünket a zsidó és szombatnapi ünnepre vonatkozó rendelkezések. Érdemes megfigyelni, hogy ezekben, és nagyon érdekes, hogy fogok mondani, hogy figyeljetek, ezekben több minden összekapcsolódik a napi munkával. Az Isten igaz tisztelete összekapcsolódik az ember hétköznapi tevékenységével. Néhány dolgot mindjárt kifejtek ebben, három fő ünnepről is fogok szólni. A Szentírásban a szombatnapi ünnep mit követett? 6 napot, amelyen munkát végeztünk. Tehát a szombatnapi megpihenés az a 6 napi munkának a fáradtsága után következett. Így van? Tehát a szombatnapi, a sabbat, az Isten tisztelet, amin az Isten tiszteletet megélték a zsidók, és vasárnapon ugye ennek ebből okulva tanulva mi vasárnap Krisztus feltámadásának ünnepén éljük meg az Isten tiszteletet, szintén megelőzi azt, hogy 6 napig tevékenyen dolgoztam. Így van? Tehát az ünnep önmagában nem választható el az eredményes munkától, amelyet a hívő ember végez. Ha elválasztod és elvonatkoztatsz, akkor nem azt ünnepled, és nem úgy ünnepled, és ünnepeljük, ahogy a Bibliában, a kinyilatkoztatásban benne van. Nézzük a 3 fő ünnepet. A Páska ünnep. A Páska ünnep ugye egyrészt volt, ugye a egyiptomi rabszolgaságból való szabadulásnak az emlékünnepe, de tudjuk, hogy az első árpa kévének a bemutatásának ünnepe is volt. Az aratás előtti hálaadásnak az ünnepe is volt. Hogy kikelt a föld, magot hozott, megéllelte, és neki foghatunk nem sokára az aratásnak. Örvendezzünk, ünnepeljük a mindenható egyik az örök Istent, aki megáldotta az egész éves munkánkat, és most gyümölcsét beárathatjuk. És majd a következő ünnep, ami szintén egy nagy ünnep volt, a zsidók nagy ünnepe, a sabbót, vagy a hetek ünnepe, a pünköst, az pedig az árparatása utáni első cipók megsütésének ünnepe volt. 2 megsütött cipót mutattak be az Úrnak. Szintén ez is az aratás lezáró, a munkát lezáró, hálaadó ünnep volt. Értitek? Nem lehetett elvonatkoztatni a mindennapi életben való kétkezi, tevékeny és Istentől megáldott munkavégzéstől az ünnepet. Mondani fog néhány dolgot még, ami miatt ez nagyon fontos, hogy forgassátok magatokban. Aztán ott van a szukkót, vagy a sátoros ünnep ősszel, az pedig az egész évi terménybetakarításnak kimondottan Isten rendelése szerint örömünnep volt. Akkor örvendezni kellett. Megosztani javakat, élvezni a jót, amit Isten adott nekünk, és hálát adni, dicsőíteni az Istent. Ugye ennek szinonimájára van egyrészt nekünk a hálaadó napunk, és a sátoros ünnephez van a nyár vége felé nekünk a csendesetünk, a gyülekezeti tábor. És a másik fő ünnepekhez kötődnek azok a fajta csendes napok, amikor elvonulunk, és akár 1-2 napig, vagy 1 hétig is ünnepeljük az Urat. És mi a szellemben megértettük, ezért van akkor áldás rajta. Mert Isten megáldja azt, amikor az ő igéje szerint az ő népe kinyilakoztatástól indítata, vezérelve, mozdul együtt. A csendes hetünk, az nem azért van, nem olyan, hogy menjünk valami jó helyre, új helyre, pihenjünk. Persze, mind fontos. Focizzunk egy jót, az is fontos. Beszélgessünk egy jót, az is fontos. Mindez fontos. De értsétek meg, ennek szellemi lényege a Bibliában van. Ki van jelentve, ki van nyilatkoztatva. Ha áldott életet akarsz élni, akkor ezek a kinyilatkoztások fogják meghatározni az Isten tiszteletedet. Akár a vasárnapi Isten tiszteletedet. Ezért fogod félretenni a munkárat, és nem adni venni, mert megnyugszol. Azt mondom, most félreteszem. És mindaz, amit tettem eddig, az itt én hálát adok, hogy Isten megáldotta. És azzal a reménységgel vagyok, úgy adok hálát, hogy Isten meg fog engem áldani a következő héten is. És ugyanígy a csendes napok, mondtam nektek az apostolok által gyakorolt szellemi igazságot a bemerítéshez kapcsolódóan, de itt a nagy ünnepeket nézzétek, amik rövidebbek voltak. Szintén a gyülekezetünk életében, életritmusában, ezért vannak ezek benne. Ezért kerültek bele. Nem másoltunk valakit, hanem megértettük, hogy az Isten tiszteletének módja ki van jelentve a Bibliában. Erre épül fel, amikor a dicsőítőknek volt 10-valahány részes tanítás, mikor felépítettük a dicsőítő szolgálatot, Isten igének ezekre a kijelentésre építettük fel, és ezt adtuk át a dicsőítőknek, hogy felkészüljenek a szolgálatra, és Isten tiszteletében az ő szolgálatukat ige szerint végezzék. Kinyilatkoztatástól, megértésből vezérelve, megértésből fakadóan. No, nézzünk azonban kicsit vissza az egyház történelemre. Az egyház az évszázadok során azonban elszakadt a valóságtól, és létrehozta a papi, a papság általi áldozás szertartásait, valamint a világból kivonuló szentek kolostori életét. Ezek az az Isten tiszteletnek az elszellemiesítéséből fakadó torzulások okozták azt, hogy a hétköznapi ember azt élte meg, hogy távolról, vagy csak nézőként kapcsolódik az Isten tiszteletbe. Nem része annak. A papok, a szerzetesek, az apácák hivatottak voltak arra, például azért tartották fent például a kolostorokat, hogy imádkozzanak a vezetőkért és helyett. És elhitték az emberek, hogy ha föntartják a szerzetes rendeket, akkor azok leimádkozzák helyettük is a dolgokat. Meg a purgatóriumból kiimádkozzák azokat, akik éppen ott vannak. Ez teljesen el van szakadva a valóságtól, és nem bibliai. A reformációt követően ugye a protestáns hívők és közösségek újra értelmezték az egyház és a hívő ember munkához való viszonyát, és az Isten tiszteletet való viszonyát. Helyreáll az, hogy a hívő ember, ha dolgozik, azt Isten dicsőségére tegye. Ez a fajta megértés például Hollandiának a gazdasági felemelkedéséhez vezetett. Azonban az országokban a reformáció meg tudott erősödni, ez a fajta ige szerinti hozzáállás a munkához egy gazdasági robbanást eredményezett. A Biblia ünnepekről adott tanítása tehát, ahogy mi keresztények megérthetjük, hogy össze van kötve a munkával, a hétköznapi munkával, eredményes munkával, és azért való hálaadással, a feltekintéssel. Isten tiszteljük az Isten tiszteleteinken, és neki adunk hálát minden jóért, amit kaptunk az elmúlt napok során. És hálát adunk neki a legfőbb jóért, a megbocsátásért, a kegyelemért, amelyet Jézus Krisztusban az ő fiában kaptuk. Ez a dicsőítésünk középpontja, hisz ebben, Krisztusban, és ebben az igazságban, ebben a hitben kaptunk minden áldást az életünkben. Dávid sátorában azt olvassuk, hogy 24 órát folyt a dicsőítés. Na most, hogy ezt is félreértik emberek, és rosszul fordítják le. Tehát ha Dávid sátorában a 24 órás dicsőítés arról szólna, hogy akkor lennénk igazán hívők, ha 24 óráig folyamatosan dicsőítenénk, akár beosztás szerint is itt, szerintem nagyjából feladnátok 3 hónapon belül. Ugye így forgatnánk itt a csapatot 2-3 óránként, és jönni kéne. Nem erről szól a történet, nem ez a lényege ennek a kijelentésnek, kinyilatkoztatásnak. Nem azt üzeni nekünk a 24 órás dicsőítés, hogy vonuljunk kolostorba, és csak is egyedül dicsőítsünk, meg imádkozzunk. És akkor vagyunk igazán hívők, meg jó szellemi állapotban, ha nem csinálunk más, csak imádkozunk, meg dicsőítünk. Akkor elszakítjuk a mindennapi élettől, a valóságtól az Isten tiszteletet, ami pedig kezdettől fog a kinyilatkoztás alapján össze volt kötve. Folyamat volt. Megállás, megpihenés és aktivitás. Megállás, megpihenés, dicsőítés, hálálás és aktivitás. És a 24 órás dicsőítésnek, ami Dávidnál megjelenik, üzenete az, hogy bárhol és bármikor magasztalhatom az Urat. Bárhol és bármikor hálát adhatok neki. Nem kell nélkülöznöm Isten jelenlétét, nem a templomhoz kötött Isten jelenléte. Ezért van a sátorban, Dávid sátorában. Hanem bárhol és bármikor, amikor segítségre hívom az Úr nevét, ő ott van, a szívemben él. Jelen van a munkavégzéskor, jelen van az otthonunkban, jelen van a kapcsolatainkban az Isten. Az az Isten tisztelet, ami elszakad a hétköznapok valóságától, hamar válik vallásos illúzióvá. Akik ebbe belemennek, azokban hamar kialakul a kettős élet. A hétköznapokat unottan és keserűen élik meg, mint ami felesleges időtöltés. Eközben a dicsőítést, az imádkozást tekintik egyedüli és igaz Isten tiszteletnek. A testi ember pedig éppen ellenkezőleg feleslegesnek tartja az időt eltölteni háladással, dicsőítéssel, Isten tisztelete menéssel. Az meg a másik véglet. Vasárnap tehát, amikor összejövünk, hogy Isten tiszteljük, és hálát adjunk neki a gondviselő kegyelméért, az ő fia Krisztus által, feltekintünk a menny felé, ahol a mi örök hazánk van. Ugyanakkor erőt kérünk és nyerünk ahhoz, hogy az odafelé vezető úton haladjunk előre. És mindezt tegyük áldással, hálaadással az Úrban. És felismerve Isten jelenlétét a hétköznapok dolgaiban. És kérve és igényelve is az Isten segítségét, ahhoz, hogy ezt így éljük meg, ne keserű életünk legyen, hanem háladó életünk legyen, amelyen meglátszik az Isten dicsősége. És így hitelesen tudjunk tanúbizonyságot tenni a feltámadt Jézus Krisztusról. Csak így lehet, máskülönben nem. Tehát aki ilyen elszállt, ilyen elrepült, hogy csak az imádkozás meg a dicsőítésben gondolkodik, hogy az Isten tisztelet, az előbb-utóbb elszakad a valóságtól. És keserűjé válik, amikor hétköznapi dolgokkal kell tölteni az időt. Hát figyeljetek már ide, mikor megteremtette Isten a világot, akkor mit bízott az emberre? Művelje és gondozza. Munkát! Hát azt gondoljátok, hogy a mennyországban nem lesznek cselekedetek, tevékenységek, akciók? Csak nem lesz eredménytelen, meg fáradtság, olyan szempontból fáradtságos, mint most az átok alatt lévő földön. Hanem az az áldás tökéletes lesz, kivirágzik. És meggyőződésem egyébként, akiben Isten szelleme ilyen módon tudja diadalra vezetni a Krisztusnak az igét, evangéliumát, amihez hozzáér és ráteszi a kezét, megáldja az Úr. Néha, hogy panaszkodnak, hogy nem működik valami az informatikában, átmegyek, közelébe kerülök a számítógépnek, és jó lesz. Nem lenne időm rá vele foglalkozni. Csak tényleg azért megyek oda, mert már annyira mondták, és hát próbálok segíteni, kiszorítom, valonnan elveszem az időt. És akkor én meg hálát adok Istennek, hogy nem kell vele foglalkoznom. Mert foglalkozott ő! És meggyőződés, ha megfigyel az életedet, akkor nem az összetarhált hegyeket látod, hanem az Isten áldását, amelyben igazság, békesség és szabadság van. És amely hálaadást, Isten magasztalását, Istennek odaszentett szolgálatot, áldozatkészséget, adakozás szül. Ezért mondja Pál apostol a korintusiakhoz itt első levél 10. rész 31. versében a nagyszerű igét. Akár esztek tehát, akár isztok, és bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Értitek? Istent tisztelni, dicsőíteni bármiben, amit az ő színe előtt teszünk, akaratával egyező módon. És itt vannak az ígéretek, csak röviden, a többi dolgon már röviden megyünk át, és a lényeg, a veleje az üzenetek, azt gondolom, elhangzott, és forgassátok a szívetekben, de ne kapcsoljatok ki. Az ígéretek, az Ószövetségben helyezett ígéretek, előbb a zsidóknak adattak, és akik mi keresztényként, ahogy mi megéljük a kereszténységünket, nekünk rajtuk keresztül aratott oda, és léphettünk be Ábrahám örökébe, és lett miénk a hit ígérete. Ábrahámnak 3 ígéret aratott. Az utódra vonatkozó, az országra vonatkozó, és az áldásra vonatkozó. Ígéret. Nézzétek meg, az Ábrahám alatt ígéretben ez a 3 dologban benne. Na most nézzétek meg, hogy az új szövetség gyülekeznek mind 3 odaadatott. Az Efézus 1.3-ban az van megírva, áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának, az Isten országának, minden szellemi áldásával a Krisztusban, a fiúban. Megjelenik benne az áldás, az ország és az utód, a fiú, a Krisztus. És aki az ősatyák, Ábrám, Izsák, Izzel, és a 12 ősatya élete, hite, példája, a zsidóság által őriztetett meg a mi számunkra. Azért olvashatjuk az Ószövetséget, mert ők megőrizték. Hordozták évszázadokon keresztül. Apáról fiúra adták. Így ismerheted Ábrahám példáját, Jákob történetét, Júda, vagy József történetét. Mert a zsidók hordozták. És megőrizték a mi számunkra is. És példaként irattak meg nekünk, akik ma élünk. És általuk ismerhetjük ezt a tanítást, és okulhatunk belőle. Erre mondják, hogy az új szövetség nem értelmezhető az ószövetség nélkül. Lelkiatyámtól Géza bácsitól azt tanultam, hogy az új szövetség két lábbal áll az ószövetség vállain. Ha kiveszed az ószövetséget, lehullik az új szövetség is. És a legnagyobb áldás végül pár dicsőítéssel zárja, de még előtte felhívja nekünk, pogányokból lett keresztényeknek a figyelmét arra, akik közül származik a Krisztus, te szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen mindörökké. Amen. Mit is jelent, mit is tehetnénk ez hozzá? A názáreti Jézust, ami drága megváltónkat, egy izraelita lány, Mária hozta a világra. Mária Szentlélektől fogant, ezért a Lukács 1.35-ben olvassuk, hogy szentnek és Isten fiának nevezzük a megváltónkat, Krisztust. Ő általa, a zsidó messiás által nyertünk mi befogadást Isten népébe, Isten családjába. Így teljesedett be rajtunk a profécia. Nem az én népem vagytok ti. Ott fogják őket az élő Isten fiainak nevezni. Korábban nem voltunk Isten népe, de mivel Krisztusba, a zsidók messiásába és a világ üdvözítőjébe, mind együtt, ez mind a kettő igaz Jézusra, a zsidók messiája, a várvárt ószövetségi kijelentés alapján várva várt messiás, aki az egész világ üdvözítője. Ez is igaz Krisztusban. Ő általa nyertünk mi bebocsátást, befogadást Isten családjába. Keresztények és zsidók között éppen ez a sarokkő, a megbotlás köve áll még fent. Azaz, hogy a zsidók nem fogadják el a názáreti Jézust, mint Istent és Mesiást. Akit a keresztények így tisztelnek. Ez a konfliktus egyedüli oka és akadálya annak, hogy a két nép egyé legyen. Amikor ez az akadály el fog hárulni, és Pál beszél erről is a római levélben, akkor a két népet valóságosan egyé fogja tenni a Mesiásba vetett hitben, amely már most is megvalósulhat. Ezért János, amikor az evangéliumát leírja, és ez az utolsó ige, amit a szívetekre szeretnék kötni, és kössön oda a Szentlélek, a János evangélium a 20. rész 31-es versében így szól az írás, ezek pedig azért irattak meg, hogy higgyetek. Jézus Krisztus, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében. Amen.